kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország 2015 óta mondja egész Európának és a németeknek is, hogy a migráció veszélyes és védekezni kell ellene, hangsúlyozta a miniszterelnök ma a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott, erre tettük fel a tétjeinket, ebben bíztunk, ezt jósoltuk, erre rendezkedtünk be, erre építettük a magyar stratégiát, hogy a háború nem elhúzódik, hanem jön egy új amerikai elnök, és miután az európaiak bénultnak bizonyultak, átvágja ezt a gordiuszi csomót, és békét teremt. Magyarországnak megérte kitartania álláspontja mellett, mondta a kormányfő, aki szerint a béke hangját Donald Trumpnak hívják most a nyugati világban. Az országban egyedülálló módon gyermek- és ifjúságvédelmi tanszéket hoznak létre a Gál Ferenc Egyetemen, mondta a Felsőoktatási Intézmény címzetes egyetemi tanára. Kothenc János kifejtette, a tanszéket Szegeden, a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Egyetem teológiai kara alá integrálva hozzák létre. Új közösségi tér épül a Heves vármegyei Novajon, közölte az önkormányzat a Magyar Távirat irodával. Azt írták, a közösségi élet lehetőségeinek, az összetartozás érzés erősítésének növelése, a szabadidő minőségi eltöltésének fokozása, ezáltal a falu élhetőbbé tétele érdekében az önkormányzat épületének hátsó udvarán épül majd egy színpad 150 embert befogadó nézőtérrel és 15 parkolóhellyel. Az epilepszia kezelését illetően új diagnosztikai és műtéti eljárások állnak rendelkezésre gyógyszerrezisztens esetekben, tájékoztatta a Pécsi Tudományegyetem az Epilepszia Világnapján kiadott közleményében a távirati irodát. Mint írták, az epilepsziával élők 60-70%-a gyógyszeres kezeléssel tartósan rohammentessé tehető. Amennyiben pedig nem használnak a gyógyszerek, akkor jön szóba az epilepszia műtéti kezelése, amelyhez a szükséges eszközpark és szakértelem két helyen található meg Magyarországon. Budapesten az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetben, valamint Pécsen az Idegtudományi Centrumban. Február 15-e szombat a jelentkezés határideje a felsőfokú oktatási intézményekbe. Legkésőbb pénteken kell elektronikusan véglegesíteni a jelentkezést az e-felvételi rendszerében. Ezt az Ügyfélkapu Plusz elektronikus rendszerében vagy a digitális állampolgárság alkalmazásban kell megtenni a sikeres felvételi jelentkezéshez. A 2025-ös képzésekre jelentkezők központi azonosítást követően tudják használni a felsőoktatási felvételi online felületét, az úgynevezett e-felvételit. Az általános felvételi eljárásban legfeljebb 6 jelentkezési helyet lehet megjelölni, 3-at ingyen, 3-at pedig 2-2000 forint ellenében. Március 20-án indul majd az ügyintézési időszak. A jelentkezők ettől kezdve nyomon követhetik a felvételi kérelmük sorsát az elektronikus felvételében. Esztergomban tartják a Mécs Családközösségek országos találkozóját. Március 23-án Esztergomban, a Szent Adalbert központban tartandó országos lelkinapon felajánlják Szűz Máriának a Mécs magyarországi családközösségeket. A találkozón Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök tart előadást, majd mutat be koncelebrált szentmisét, tették közzé a szervezők. Március 14-től pedig egy szokásos 9 napon át tartó 9-eddel is igyekeznek minél jobban készülni az eseményre a résztvevők. Valentin napon, vagyis február 14-én kezdődik a velencei karnevál, amely március 4-éig tart, mely idén a Casanova kora címet kapta. Az idei farsangot a Lagunák városában Giacomo Casanovának szentelik, Velence egyik leghíresebb lakója születése 300. évfordulóját ünneplik. És ettől a naptól kezdve elkezdődik a zenés-táncos mulatság. Február 16-án vasárnap tartják az idei karnevál első vízi parádiát. A velencei karnevált első alkalommal 1994-ben rendezték meg. A ma ismert ünneplés 1979 óta terjedt el. Végül az időjárásról: túlnyomóan borult lesz az ég, több helyen eshet eső, havas eső. A hőmérséklet 1 és 6 fok között várható. Estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Érezd az élet csókját, érezd a napfény, csak dőj hátra, dúdol a tehely, a legszebb percet szórd rá. Mozdul a kint és a bent, és csak nézlek tovább, amíg csak akarom. Oh, 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 most nem fáj semmi, jó csak úgy lenni. Holnaptól együtt nézzük, hol kell fel a nap. Ketten hunyorgunk a Margit híd alatt. Holnaptól örök nyárba fordul át a tél, és akár éjjel-nappal fújhat szembe szél. Akár fújhat szembe szél, akár fújhat szembe szél. Múlnak a napok s órák, szédül a város és szédül velünk a világ.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Tegnap kezdődött a 10 napig tartó összefüggő programsorozat a Cifra Fesztiválon. Ennek keretében számos koncerten szerepel Balázs János zongoraművész, a fesztivál alapítója, de lesz bárest is Sárközi Lajossal és a Hard Jazz Banddel. Ezen a hétvégén zár a Biedermeier Mindennapok című kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. A József Attila Színház irodalmi szalonjában ebben az évben József Attila és Márai Sándor életművére fókuszál a szalon vezetője, Juhász Anna. A 80 éves hobó a Nemzeti Színházban játssza legújabb műsorát, a Medve várát, és Mazsimó, Gypsimó lemezbemutató és Romengo koncert lesz február 15-én a Fonóban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A 10. jubileumi évadát ünneplő Cifra Fesztivál már 2024. november 5-én, a zongora művész születésnapján elkezdődött, start egész éven át, de minden évben februárban van egy 10 napos időszak, amikor összefüggő programsorozat várja a közönséget. Ez az időszak tegnap indult Balázs János és Miklósa Erika koncertjével, s február 23-áig tart olyan művészekkel, mint Fazé Száj, Vadim Repin, Perényi Miklós, Keller András, Lakatos Mónika, Dres Mihály, Gubik Petra, Bősze Ádám és Frany Tamás, valamint olyan zenekarokkal, mint a Concerto Budapest, a Hard Jazz Band vagy Sárközi Lajos és zenekara. Mellettük számos fiatal tehetség is bemutatkozik. Először Balázs János zongoraművészt, a Cifra Fesztivál alapító igazgatóját kérdeztem.
10 év kemény munka volt, hogy Cifra György nevét tulajdonképpen felhelyezzük a térképre. A Magyar Zeneházában megnyílt egy fantasztikus kiállítás Batta András kurátortársammal együtt. Itt is a sorszerűség, hogy 20 évvel ezelőtt Batta András volt az első, aki a kistermet rendelkezésemre bocsátotta egy Cifra György emlékkoncertre, és az ő általa vezetett intézményben nyílik meg egy ilyen grandiózus előadó művészről még soha nem látott kiállítás.
Ugye ez a Magyar Zeneháza előterében, tehát bárki bemegy a Magyar Zeneházába, szembe jönnek a Cifra tablók.
Igen, pontosan ez képzetbeli zongora lett feldarabolva, és itt az audiovizuális technikáknak a legújabb vívmányai, a zenérő kézzel játszható hárfától kezdve a projektorokon át a gyerekeknek játékokat találtunk ki, és természetesen az összes információ Cifra Györgyről, a 20. századról, a Rákosi korszakról, 56-ról, tehát ez egy gyönyörű kiállítás lett. És hát ugye ezzel indult el a 10. jubileum évadunk, ez soknak is tűnik, kevésnek is tűnik, attól függ, hogy melyik aspektusával fogjuk meg. Nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy jó csapattal dolgozom, a feleségem és a munkatársaim fantasztikusak, a közönség szeretete töretlen.
A Cifra Fesztivál kezdetben, az első években egy februárban megrendezendő koncertsorozat volt, körülbelül egy hétig, 10 napig tartott. Most is van egy ilyen kemény magja a fesztiválnak, február 13-ától 23-áig. Mi lesz ebben a időszakban?
Vadim Repinc nagyon várjuk. Egy világ egyik legnagyobb hegedű művésze, és fontos az ő jelenléte, és nagyon megtisztelő, hogy velünk van. Fazil Sait is nagyon várjuk, a török zongoristák fele gyerekét, aki saját műveivel, illetve jazzes átirataival érkezik, Cifra György emléke előtt fog tisztelegni, de kiemelném a Csajkovszki eszenciát, amelyet a Koncertó Budapest zenekarral fogunk előadni, illetve Keller Andrással és Perényi Miklóssal kamarázni fogunk. A könnyű zene szerelmesei, a Hard Jazz Bender is találkoztatnak Sárközi Lajosékkal, és most még nem mondtam el mindenki, de nagyon színes a program, de valóban most már az emlékév óta november 5-től Cifra György születésnapjától indulva egészen nyárig tartanak a programok, és cikázunk országok között, cikázunk a hangversenytermek között, majdnem 70 eseményt fogunk szervezni ebben az időszakban, fele külföld, fele Magyarország, Magyarországon az egész országot bejárjuk, és hát nem rejtjük vék alá, hogy ugye mi 2-3 évre előre dolgozunk, tehát a 11.-12. Cifra Fesztivál már készülődik, én egyre inkább szeretném a fókuszt a fiatalokra helyezni, szép dolog őrizni a lángot, de tovább kell adni. Ez nem azt jelenti, hogy nem leszek jelen, mint művészeti vezető, vagy mint zongora művész.
Nagyon idős, 36 éves, igen, tehát tényleg már most olyan öreg vagy, hogy nagyon.
De nagyon fontos az, hogy a 20 éveseknek lehetőséget adni, mert hogyha nekem akkor 20 évvel ezelőtt nem ad lehetőséget Batta András, vagy a koncert rendezők nem szavaznak bizalmat, akkor én ma nem állok itt. És hiszek benne, vagy hinnünk kell benne, hogy itt a Kárpát-medencében ez a Liszt DNS, ez nem vesz ki, és ezt támogatni kell. Nagyon sok aspektusból kell támogatni, lelkileg, szellemileg, mentálisan, anyagilag, és így próbáljuk ezeket a terheket, vagy egy részét levenni a vállukról, és megadni mindent ahhoz, hogy megvalósuljon a tehetségükhöz mért karrier, és az a karrier az ne csak a sikerekről szól, hanem valóban a lelki egzisztenciáról is.
Balázs János zongoraművészt, a Cifra Fesztivál alapító igazgatóját hallották, aki most Liszt 12. magyar rapszódiájából játszik egy részletet. A 10. jubileumi Cifra Fesztivál aktuális programjaiból kiemelném a február 15-i Fazil Száj koncertet, majd 19-én a Csajkovszki Eszenciát Balázs Jánossal, Keller Andrással, Benedikt Klöcknerrel és a Koncerto Budapesttel. Február 20-án Világok találkozása címmel Gubik Petra, Lakatos Mónika, Dress Mihály és Balázs János adnak koncertet, és 21-én jön az elmaradhatatlan Bárest Sárközi Lajossal és zenekarával, valamint a Hard Jazz Banddel. Sárközi Lajost kérdeztem.
Mesélj erről a Bárestről, ami nagyon sikeres, egészen megváltozik itt a tér a Momkultban, és tényleg a régi idők hangulatát idézi a sok-sok régi dal. A Hard Jazzben nyilván a két világháború közötti dalokkal jön ti, akár cigányzenével is, ugye? A kávéházi cigányzene az rettentő népszerű, akár még ma is játszott, még most is, ugye ezt?
Egy híres étteremben játszottam 13 éven keresztül, ahol minden nap műveltem a kávéházi cigányzenét. Egyébként az étterem a 100 éves étteremben még ugyanúgy üzemel, ugyanúgy van cigányzene, csak nekem most már annyi koncertem van, hogy azt nem tudom összeegyeztetni, hogy itt is vagyok, ott is vagyok. A magyar kávéházi cigányzene mindig nagyon híres volt. Az 1800-as évektől egészen napjainkig, hogyha megfordul Magyarországon bármilyen nagy művész a zenén belül, akkor biztos, hogy el fog menni egy magyar cigányzenekar után hallgatózni, mert odákat mesélnek erről a műfajról és erről az egész jelenségről, tehát mindenki hallani akarja. És ami nagyon fontos, hogy ugye bármilyen műfajt lehet mondani, hogy meg lehet tanulni. Tehát, hogyha valaki klasszikus zenét tanul, az legyen a világ bármelyik pontján, hogyha akarja és van hozzá tehetsége, akkor meg fogja tanulni, de ugyanígy a jazz, pop, és sorolhatnám a műfajokat, de ez a nagyon különleges, és ez, ami nagyon örömteli az én szívemnek, hogy ezt csak mi tudjuk, magyarok. Tehát próbálkoztak már vele régen is, és most is sokan próbálkoznak, mert rengetegen szeretik, és én ennek külön nagyon örülök, de igazán úgy, ahogy ezt illik, ezt csak mi tudjuk, magyarok, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy kincs.
Igen, de ehhez az kell, hogy te a vonóval a kezedben nősz fel, úgy nagyjából onnantól kezdve, hogy eszmész, nem?
Igen, azért ez is egy fontos dolog, meg azt hiszem, hogy az évszázadok, amiket ránk hagytak, tehát az, hogy ez mindig szerves része volt a magyar kultúrának, sőt, hát különböző csatákban, háborúkban, harcokban cigányzenekar kísérte a sereget, és aztán nem kell mondani, hogy mulatsághoz, esküvőhöz, tehát örömhöz, bánathoz mindig ez a zene volt. És hát a magyaroknak azt hiszem, hogy a népdal és ez a zene, ami igazán ki tudja fejezni a mi lelkünket.
De elmentél amellett, a tény mellett, amit itt említettem, és nagyon fontos, hogy te egyszerűen szívod magadba, egészen pici csecsemő korodtól szívod magadba a cigányzenét, és a kollégáid, ők mind így nőnek fel, tehát te hozod a családból, hát ifjabb Sárközi Lajos vagy, tehát van ott egy Sárközi Lajos.
Igen.
Kitől tanultál úgy legelőször?
Igen, azért azt lehet mondani, hogy ez nálunk nagy előny. Most az egyik rokonunk visszavezette így a családfát hivatalosan, és odáig jutott, hogy 150 évre visszamenőleg nem találtak olyan férfit a családba, akinek polgári foglalkozása lett volna. Tehát mindenki zenész volt. Természetesen ebben nőttem fel ezáltal, és ugye édesapám primás, nálunk egész nap a zene szólt, gyakorolt, és mondhatni, hogy természetes volt már 2 éves koromban, hogy én is hegedűs leszek, és hogy zenész leszek. Ez egy hatalmas előny, ez igaz. De ugyanúgy azokat a harcokat és ugyanazokat az utakat be kell járni, sőt, van, amikor még nagyobb felelősség is van, mert ugye meg kell tartanom a családnak a színvonalát, és hát arra törekszek, hogy mindig csak emeljem a színvonalat.
Mi lesz a Báreste most a Cifra Fesztiválon?
Amit megszokott a közönség, azt próbáljuk maximálisan, 100%-osan a kollégáimmal hozni, és azt hiszem, hogy itt könnyű szívvel beszélhetek a Hot Jazzben nevében is. Megpróbáljuk ismét felidézni azt a békebeli hangulatot, és azt a önfeled szórakozást, ami egykor természetes volt, és nagyon reméljük, hogy ezt a közönségnek tiszta szívvel át is tudjuk adni.
jól, ha igen, akkor sértés, mert hát tudja jól. Várj minden dumáért, élet halott magáért, elmegy az ezer, semmit sem eszem már. Jaj, mit tett a szívemmel, éjjel nappal hideglel, télen meleget, nyáron hideget pár. Hát kérem, nyiss a láti jó szívét, már rajta akad van.
A 10. jubileumi Cifra Fesztivál bárestjének prémását Sárközi Lajost hallották. A február 21-i est házigazdája Bősze Ádám lesz, vendégművésze pedig Gazsi Norbert, a 2024-es országos bárzongorista verseny második helyezettje. Február 16-án zár a Biedermeier Mindennapok, művészet és polgárosodás a 19. századi Magyarországon című tárlat a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás magyar és osztrák festményeket, grafikákat, bútorokat, viseleteket és egyéb használati tárgyakat felsorakoztatva összművészeti szemlélettel mutatja be a 19. század meghatározó stílus irányzatát. Most Víg Anna Máriát, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét hallják.
Mi az oka annak, hogy a Biedermeier, a stílus, ami 1815 és 1848 között a reformkornak volt egy meghatározó stílusa, az most ennyire fókuszba kerül?
Hát tulajdonképpen mondhatnám, hogy véletlen, de igazából egy tudatos döntés eredménye. Az mindenképpen, hogy mind a két intézményünkben felvillantjuk ennek a különleges korszaknak az arcát. Azt gondolom, hogy azok az alapértékek, amelyeknek a bemutatására a kiállítás is koncentrál, mint a család, az otthon, a házasság, a szerelem, a partnerkapcsolatok fontossága, a barátság, a születés és a halál kérdésének a kezelése, olyan mai napig aktuális problémák, amelyekre nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy egy adott korban milyen válaszokat adtak, illetve hogy ezek hogyan tükröződtek, ezek a válaszok az adott kor művészetében. esetében. Itt tulajdonképpen a Biedermeier kiállításunknak a lényege az, hogy ezekre a kérdésekre keresi a választ, nem csak a műtárgyakat teszi egymás mellé, hanem egy olyan koncepció segítségével mutatja be a kort, ami napjainkban is nagyon fontos emberi kérdéseknek a megválaszolására ad lehetőséget.
Ugye a Biedermeier a maga korában a nyáspolgárságnak volt az ízlése, sokszor pejoratív élel beszéltek a Biedermeierről, mint olyanról. És aztán ez megváltozott, átalakult, és azt kell mondjam, végignézve ezeket a képeket, már-már irigylésre méltó az a béke és harmónia, amit ábrázoltak. Pláne, hogyha amit ábrázoltak, az is tényleg olyan harmonikus volt, mint amilyennek ábrázolták. Tehát, hogy a képek párhuzamba vonhatók-e magával a valósággal, vagy pedig idealizált ábrázolások ezek.
Hát nyilván részben idealizáltak, hiszen tudjuk azt, hogy problémák és válságok, harcok nélkül nincs emberi élet, főleg ha figyelembe vesszük, hogy milyen időszakban születtek ezek a művek, de mégis azt gondolom, hogy ez az ábrázolási mód, ez nem a valóság elkendőzésére szolgált, hanem egy nagyon tudatos irány volt, azt hangsúlyozva, hogy az emberi kapcsolatok, az ember belső békéje, a családi otthon megteremtésének a szükségessége, az mindenek előtt való. Maga Széchenyi István vallotta azt, hogy a haza szeretet egyik legfontosabb eleme a megfelelő lakhely, a megfelelő családi otthonnak a megteremtése. És úgy gondolom, hogy ez a mai napig így van, akinek biztos otthona van, akit kiegyensúlyozott családi körülmények öveznek, az minden problémát és minden válságot sokkal könnyebben megél.
Jó szakaszolt és tematizált ez a kiállítás, tehát kezdődik a születéssel, az ifjúkorral, az élet aktív szakaszával, zárul a halállal, és a tematikák pedig.
Többek között bemutatásra kerül a pesti árvíz, a természetábrázolás, a szerelem, a szalon kultúra, a társalkodás kultúrája, és nagyon fontos, hogy ezek a tematikák a műtárgyak által élednek meg, tehát válnak valósággá. Szinte minden tárgy mögött egy történet, egy emberi szituáció rejlik, amit a feliratok nagyon szépen tükröznek.
Magyar és osztrák festők műveit látjuk itt elsősorban. A magyarok közül kiemelendő két nagyon fontos portréfestőnk, Borsos József és Barabás Miklós, és nagyon-nagyon ismert és híres képeket láthatunk itt, amiket a tankönyvekből is ismerhetünk jól. Vörös Marti portréja, Liszt Ferenc portréja, Arany Jánosé, Petőfi Sándoré, Ötvös Józsefé, és még sok mindenki.
Igen, hát a legjelentősebb portréfestőnk Barabás Miklós alkotásai nagy számban vannak jelen a kiállítás. Tavaly évben rendeztünk Barabás emlékére egy nagyszerű grafikai kiállítást, úgyhogy úgy érzem, hogy a festőnek megfelelő méltó képet adtunk a kiállításaink segítségével, de a nagy nevek mellett olyan kismesterek is megjelennek, akiknek az alkotásai jól tükrözik azt a belső törekvést, hogy ennek a születő polgári társadalomnak a személyiségeit, a jeleneteit, az életképeit megjelenítsék.
Ezek a képek nem mind a Magyar Nemzeti Galériában találhatók eredetileg, ugye, hanem sok-sok helyről sikerült összegyűjteni a kiállítás kedvéért.
Összesen 300 műtárgyat mutatunk be. A legnagyobb része a műtárgyaknak a saját gyűjteményünkből származik. Egy nagyon gazdag festészeti gyűjteményünk van, tehát az alapját a kiállításnak egyértelműen a saját gyűjtemény adja, de olyan kiemelkedő partnerekkel dolgoztunk együtt, mint a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum és vidéki gyűjtemények, valamint a Belvedere és a Wien Múzeum. Ezek az intézmények mind jelentős kölcsönzésekkel járultak hozzá a kiállítás sikeréhez.
Biedermeier mindennapok. Művészet és polgárosodás a 19. századi Magyarországon. A kiállításról, ami még február 16-áig megtekinthető a Magyar Nemzeti Galériában, Víg Anna Máriát, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét hallották. Thank you. 2025-ben a magyar irodalom egyik legjelentősebb költője, József Attila születésének 120. évfordulóját ünnepeljük. A József Attila Színház ezért ebben az évben kiemelten foglalkozik névadójának méltó fókuszba helyezésével, ünneplésével, és ehhez kapcsolódóan hirdette meg a Csókol Attila drámapályázatot, illetve a nézők az évadban több alkalommal találkozhatnak az irodalmi szalon kapcsolódó tematikus programjaival. Első alkalommal január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából beszélgetett az irodalmi szalon alapítója Juhász Anna József Attiláról, Zalán Tibor Kossuth díjas költővel és Fehér Anna Jászai Mari díjas színművésszel. A következő est február 21-én már Márai Sándort fogja megidézni, aki szintén április 11-én született, de 5 évvel korábban, 1900-ban, így ő az idén már 125 éves lenne. Az irodalmi szalon rendezvényeivel a József Attila Színházon túl az egész országban találkozhatunk, s maga a szalon is ünnepel, mert hogy az idén 15 éves. Ezekről is kérdeztem Juhász Annát.
120 évvel ezelőtt született József Attila, egész konkrétan április 11-én. Akkor is lesz emlékezés József Attilára?
Igen, április 11-én mondjuk úgy egy József Attila nap lesz itt a színházban, és számos programmal készül a színház, így majd lesz irodalmi szalon is. És ugye nagyon jól esett az a felkérés tavalyi év végén, amikor nem csak Károly a színház igazgatója megkeresett, hogy az immár 15 éves irodalmi szalon, ami korábban egy bizonyos kávéházban volt, de így a bő másfél évtized alatt most már számos helyen megtalálható Budapesten, vidéken vagy akár Kárpát-medencében. Jöjjön el ide is 2025-ben, és itt a színházban 10 alkalommal legyen 10 irodalmi szalon, ami valamiképpen József Attilához és a másik évfordulós szerzőhöz, Márai Sándorhoz fog kapcsolódni. Ezek lehetnek önálló beszélgetések, mindig meghívott vendégekkel, akár külsős íróval, pszichológus szakértőkkel és a színház színművészeivel, de lehetnek olyan találkozók is, ahol egy-egy előadáshoz kapcsolódóan tágítjuk ki ezt a teret, és magát az előadást fogjuk egy beszélgetéssel, diskurzussal kiegészíteni. Tehát belép egy olyan műfaj most a színház keretein belül, és ennek én nagyon örülök, ahol akár a nézőkkel közösen kereshetjük azokat a válaszokat, amiket egy-egy költői vagy írói életmű felmutat, mind József Attilái, mind Márai Sándoré, és talán ez mutatja azt a folyamatos jelenlétet, amivel a mi életünk része is tud lenni egy-egy irodalmi életmű.
A mai napon a vendégeid Fehér Anna színművész volt, aki József Attila Színház társulatának a tagja, illetve Zalán Tibor író, és hármasban beszélgettetek. Nekem nagyon érdekes része volt a beszélgetésnek, amikor Zalán Tibor olyan költeményt írt, ami parafrazeálta József Attila költeményeit. Tehát az ő költeményében visszaköszöntek József Attila félmondatai, szavai, abszolút be tudjuk kódolni József Attilát, hiszen mindannyian tanultuk, sőt, könyv nélkül megtanultuk a verseit, és egy, ha úgy veszem, szellemes, egy intellektuális utazás volt Zalán Tiborral az, hogy végig tudtuk követni az ő József Attiláját.
Így van, és hát Zalán Tibornak ugye nem csak egy verséről van szó, hanem ez itt egy egész kötetről van szó, a Dünnyög és Félhangokra című kötetről, amiben mindegy 21. századi partnerként válaszol, dialógusba keveredik József Attilával, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes volt a mai beszélgetésben, ami nagyon emberi, hogy több oldalról közelítettünk egy életművet. Például elmerte mondani Zalán Tibor azt, hogy nem a kezdetektől az ő kedvenc írója, és hogy talán ez jelezi azt is, hogy mindannyiunknak van egy útunk egy-egy költőhöz. Nem feltétlenül azt, hogy megszületünk és azonnal szeretjük, hanem rá kell találni egy hangra, rá kell találni egy témára, egy költői kapcsolódást meg kell találnunk, és a mai alkalom abban is példa volt, hogy ezeket az utakat hallottuk, hogy Fehér Anna József Attilával felvételizett, hogy Zalán Tibor kezdetben inkább a sokkal szenvedélyesebb, nyersebb Ady Endre költészetéhez kapcsolódott, és ahogy ment, telt az idő, úgy találta meg ezt a kötődést mégis József Attilához. Tehát, hogy ilyen az életünk, hogyha olvasunk, hogyha időt adunk ezeknek a verseknek, akkor újabb és újabb felfedezést tudunk tenni akár a saját életünkben is.
Említetted Márait, aki szintén kerekéfordulós.
1900 április 11-én született, tehát egy napon születtek József Attilával, mind a ketten április 11-eiek, csak ugye Márai Sándor 1900-ban, József Attila pedig 1905-ben, úgyhogy Márai Sándor születésének a 125. évfordulója van idén.
És a következő est éppen Márai est lesz itt az Irodalmi Szalonban. Mesélj erről, kérlek, mikor lesz pontosan, kik lesznek a vendégek, és mi lesz a fókusz, amire majd koncentrálsz te, mint aki moderálod tulajdonképpen az Irodalmi Szalon?
Előadást fogunk választani, egy délutáni időpontban lesz a Gyertyák csonkik égnek című, azt hiszem, hogy mondhatjuk kultikus márai műből készült előadás, és az ilyen típusú irodalmi szalonokat úgy igyekszünk felépíteni, hogy az előadást már meg fogja előzni egy vendéggel, a terveink szerint egy pszichológus vendéggel egy beszélgetés arról, hogy márai életművében a női figurákat, a férfi figurákat és a fontos történelmi kérdéseket hogyan helyezte el, hogy olvassuk, hogy várjuk majd ezt a színpadi művet, és mit jelenthet ma 2025-ben a Gyertyák csonkik égnek, majd pedig, amikor lezajlott az előadás, utána pedig a színészekkel egy úgymond ilyen, én csak úgy szoktam mondani, hogy színész simogató, de egy közönség találkozóra kerül sor, ahol a színész is elmondhatja, hogy hogy találkozott a szereppel, hogy érezte magát ebben, és mit jelent számára Márai Sándor. Tehát egy olyan komplex képet igyekszünk adni majd azon a napon, tehát február 21-én délutántól kezdve, hogy több lépésben minél közelebbi viszonyba kerülhessünk Márai Sándorhoz. Ő szerintem az a 20. századi szerző, aki minden háztartásban otthon van Szabó Magda mellett. Tehát, hogy tudjuk, hogy ki az a Márai Sándor, és rengeteg dolgot köszönhetünk neki, itt az ideje, hogy felfedezzük ezt.
Tehát a február 21-i márai délután est lesz a második számú megjelenése itt az Irodalmi Szalonnak a József Attila Színházban, és mi várható még? Hogyan fog telni az év hátralévő része?
Természetesen ugye április 11-én egy József Attila nap lesz, a Kaland című előadáshoz, most akkor áttértem a Máraira, a Kaland című előadáshoz is kapcsolódnak majd Irodalmi Szalon programok, ahol szintén ezt a konstrukciót próbáljuk követni, hogy az előadás előtt egyfajta Irodalmi Szalon beszélgetés szakemberekkel, és az előadás után pedig a színészekkel egyfajta közös beszélgetésre invitáljuk a nézőket. Tehát ez a 10 alkalom, ez úgy fog a színházba felépülni, hogy az egész évben, tehát nem évadban, hanem évben gondolkozunk, tehát 2025 végéig szépen elosztva beszélgetésekkel, közös gondolkodásokkal, megidézésekkel, mint itt az első alkalommal is, minél közelebb igyekszünk hozni az irodalmi életműveket.
Még sok mindenről lehetne veled beszélgetni. Mit tartasz mostanában a legfontosabb teendőknek?
Hát a 2024-es évünk Radnóti Miklóssal telt, és nagyon fontos, hogy az idei évben fogjuk tudni minél szélesebb közönségnek bemutatni a Radnóti Miklóshoz kapcsolódó előadásunkat, pocketkönyvünket, irodalmi sétát, és szépen a Radnóti évfordulót fogjuk tudni átfolyatni még több fronton József Attila, Szabó Lőrinc és Márai Sándor ünnepében, mert az egész országban szeretnénk ezeket az alkotókat a 20. századi irodalmat ünnepelni. Emellett maga az Irodalmi Szalon idén 15 éves, úgyhogy dokumentumfilmmel és nagy ünnepségekkel készülünk országosan. Lesz egy kiemelkedő ünnepségünk május 16-án, ott a 80 éves Hobót fogjuk megünnepelni a Momkult nagytermében, és november 20-án lesz az egész Irodalmi Szalon brandnek a 15 éves gálaműsora, úgyhogy már most még csak éveleje van, de már nagyon készülünk erre a gálára, hogy minél szélesebb körbe tudjuk megmutatni a jelmondatunkat, ami szintén Márai Sándornak egy parafrázisa, hogy ő azt mondta, hogy budállakni világnézet, mi meg abban hiszünk 15 éve, hogy az irodalom világnézet, és ennek a jegyében igyekszünk a programjainkat szervezni.
Kik lesznek a fellépő művészeitek?
A 15 évből fogunk válogatni, ez ilyenkor a legnehezebb feladat, mert nagyon sok író, zenész, színész vendégünk van, aki egyedül meg tud tölteni egy nagytermet. Itt mindig az a kérdés, és ezeket a blokkokat állítjuk most össze, hogy azok a szereplőink, akiknek nagyon sikeres estjük volt, de hát ugye csak Budapesten több mint 170 estünk volt már, de most ebből egy 90 perces műsort összeállítani egy nagy kihívás, úgyhogy még ezt a készülő dokumentumfilmet is bemutassuk. Úgyhogy most zajlik a válogatás, de az biztos, hogy meg fogunk idézni olyan szerzőket, akiknek nagy programjuk volt az Irodalmi Szalonban, de már nem lehetnek velünk, ilyen Beher Iván, ilyen Eszterházi Péter, ilyen édesapám Juhász Ferenc, de ilyen volt Petrovics Amé vagy Kass János képzőművész is, és természetesen a kortárs szereplő, kortárs írók és zenészek lesznek ott fókuszban, hogy megmutassák, hogy ez a 15 év nekik mit adott, és hol tartanak most 2025-ben.
Az Irodalmi Szalon aktuális eseményeiről Juhász Annát, az Irodalmi Szalon vezetőjét hallották.
Fegyverben révedt fönn a déli ég, kemény a menny és vándor
a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a loppant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalmaszál nagyon, helyezkedik a csontozott úton. Kis szád, az nemzet iszkákán szozog, zúzódik sziszen iszlad és buzog. De fönn a hegyen ágyat bontak ők, mint egykor melléd, melléd leülök. Bajos szél jaját csendben hallgatom, csak holdó hajam rebes vállamon. Ó, szép nyugodj, fad porók a hegyé, szerelem szólal, én cselek felém, birkadó madár, karcsú koronás, de áttetsző, mint minden látomás. Fegyverben révedt fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék. Halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a loppant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalmaszál nagyon, helyezkedik a csontozott úton. Kis száraz nemzet iszkákán szúzok, szúzódik sziszen, iszad és húzok. De fönn a hegyen ágyat mondtak őt, mint egykor melléd, melléd leülök. Bajos szél traját csendben hallgatok, csak hordó hajam tepes váradon. Ó, szív nyugodj, fad porók a hegyén, szerelem szólal, én cseled felém. Pirkadó madár, karcsú koronás, de áttetsző, mint minden látomás.
Juhász Anna említette Földes László Hobót, aki február 13-án töltötte be 80. születésnapját. Lesz egy nagy ünneplés majd az irodalmi szalonnal is május 16-án, de addig is, aki Hobót szeretné látni, menjen el a Nemzeti Színházba. Született ott egy bábos előadás, aminek a címe Medvevára. A produkcióról most Hobót, illetve Majoros Ágnes bábművészt halljuk.
Gyerekkoromban meghatározó élmény volt, akkor nem volt televízió, rádió se nagyon, vagy ha igen, akkor nem hallgattuk, hanem az utcán nőttünk fel bandában, sima városon először közel laktam, és ott mindig, főleg vasárnaponként megjelentek ilyen bábtársulatok, és hát irgalmatlanul bírtam, amikor a papírkajnom csipillel porráverte a főurat, vagy ugyanezt történt a Rudas Fantyiban, ő a döblökét ott büfölteni, meg tempóba tapsoltunk, hogy adjál neki. Utcakölyök voltunk, én is ott voltam, a sajnát tartom magam. Ezen kívül még a cirkusz volt ilyen fontos, de azt már megcsináltuk. Szintén a Vidnyánszki úrban a cirkusz Hungarikusz az egy 15 éve lehetett, és cirkussártokba játszottuk, bohócok, artisták társaságában, és most itt, miután megírtam rengeteg szöveget, aminek nagyon sokféle történelmi, irodalmi, színházi, politikai utalásai vannak, a Bokacsótól kezdve a Loyola Ignácig, meg a nem tudom, annyira nem fogtam vissza magam, annyira egyszerűen kigurultak a dolgok, hogy például ilyen kifejezések is vannak benne, hogy autódafé, hogy ma elmarad az autódafé, mert ez a nap, az a tavasz ünnepé. Az egész darab a Medvevárában egy húsvéti tavaszünnep környékén játszódik. Nem kell, hogy tudják, én gimnáziumi történelem tanár voltam, és hát az autódafé, hogy az inkvizíciónak az egyik látványossága volt, amikor a városok falvak főterein minden nagyobb tömeg előtt megégették azokat, akiket annak találtak, boszorkányokat, vagy homoszexuálisokat, vagy mindenfélet, és hát az egyik dal erről szól, hogy a klérus meghátrál, hogy ma elmarad az autódafé, és már csak ebben a dalban is ilyen történelmi figurák vannak, mint a Torquemada püspök, akik egyik leghíresebb inkvizitor volt, vagy a Loyola Ignác, aki az egészet ugye fényjelzi, de itt van például Rasputin, vagy Richelieu bíboros a három testőrből, vagy a fondorlatos egyházfi Haranglám, Petőfi Sándor a helységkalapácsából, ezek egyházi figurák különös tekintettel az én számomra a legfontosabb. bottókat, svejkórát, róla ki a svejkből van itt, mert nekem a svejk az életem egyik alapillére. Na most, amikor a 42. ilyen figurát írtam bele, akkor már kezdett a víz törni rólam, hogy vajon ez hogy lehet megrendezni, hiszen a Nemzeti Színházból mindenki föllép, még a WC-sén is csinál valamit, akkor se lehet ennyi figurát megjeleníteni. És hát a Majoros Ágit nagyon régóta ismerem, és igen, csak nagyra tartom. Láttam dolgait, ahol elnézést a kifejezésemben, fekvő betegre rögtem magam, gondoltam, hogy őt megkérem, hogy gondolja ezt végig, hogy meg lehet-e csinálni, és ha igen, akkor elővezetem a Vinyászi Attilának, hogy bár színászerű dolgot szeretnék csinálni, bízva, vagy esetleg nem kap infarktust.
Hát, hogy születtek a bábok. Hobóval ugye nagyon régóta ismerjük egymást, és többször felhívott már, hogy bábelőadást csináljuk. Az olyan 4-5 évente történt meg, és végül is most jutottunk el oda, hogy ez az előadás megszületik. Igaziból én azt gondolom, hogy ő akkor még nem gondolta, hogy ez ennyire bonyolult lesz. Tehát azt gondolta, hogy ez a báb az olyan egyszerű dolog, vagy nézni egyszerűbb, mint bármit is csinálni és játszani vele. A bábok úgy születtek meg, hogy átküldte a szöveget, ez még amikor sok-sok hónappal ezelőtt volt, azt akkor még nem gondoltam, hogy utána hetente fogok kapni egy újabb és újabb szöveget. Tehát, hogy ez nagyon gyakran változott, de ez nem gond, csak Hobó szokta a korát emlegetni, hát azért lépést kell vele tartani, azt elmondom. És akkor megvoltak a karakterek, ezeket végigbeszéltük, hogy körülbelül én mit gondolok a karakterekről, ő mit gondol a karakterekről, és akkor segítségül hívtuk Kis Attila Etelét, aki a bábtervező, együtt találtuk ki, hogy milyenek legyenek a bábok. Az, hogy milyen technika legyen, az teljesen nyilvánvaló volt, hogy marionett bábok lesznek, ezek vezető pálcás, úgynevezett szicíliai típusú marionettek. Én azt gondolom, hogy ehhez a játékhoz, ehhez a történethez ez az, ami a legjobban illik, illetve ezek tudják a legjobban kifejezni azokat a dolgokat, amikre az előadásban szükség van.
Van egy bábú, ami én vagyok. Na most engem még életemben nem rángattak drótul. Ráadásul van egy jelent, amikor odaül mellém, magam mellé ülök, megkettőztek. Egyedül is sok vagyok, nem egy kettő. Döbbenetesen jól sikerült a figura. Majd mint amely engem próbál itt karakterizálni. Ettől függetlenül két elképesztő figura van. Az egyik a Ló Lékosi nevű Ló Kupec. Van is egy ilyen szám, hogy Kupec Kuplé. Idézek emlő, jó? Azt mondja, Máriák és Teréziák, Gertrudisuk és Melindák, Messalinák, Agrippinák, Lóhagok és Lóhaginák. Ide, hölgyek, ide, urak, itt vannak a legjobb lovak. Paripák és arab smének, libicai telivérek, most jön a József Attilai szintű refrén, smirlit ide, smirlit oda, így lesz szép a lova foga.
Medvevára. A Nemzeti Színház előadásáról Hobót és Majoros Ágnes bábművészt hallották.
Én huligám, mert utálná az anyukám, a hülye gyerek frizurám, s ha meglátná az apukám, széttépné a barber gatyám, és zokogna a nagymamám. Hippi hobó, de mindegyik rossz tanuló, ellógják az orosz órát, nem végzik el a kis munkát. Meccsre járnak bandában, és csurgliznak a tánciskolában. Ha nem leszek én huligán, mert nem szeretne a babám. Leszek én huligán, mert nem szeretné a babám.
kicsi üpsel, nekik a lány, muff vagy bike, pipi ponci, bulacsibe, nem veszik őket semmibe. De én rendes fiú vagyok, elkerülöm a templomot, randit kérek, udvarolok, nem nyulkálok, nem tapizok, csókolódzok, nem smárolok, nem twistelek, csak táncolok. Nem leszek én huligán, mert nem szeretne a babám. Nem leszek én huligán, mert nem szeretne a babám. Nem leszek én huligán, mert nem szeretné a babám. Nem leszek én huligán, mert nem szeretné a babám.
Február 15-én Mazsimó, Gypsimó lemezbemutató és Romengo koncert lesz a Fonóban. A Mazsimó, Gypsimó egy viszonylag új formáció, 2021-ben alapította Rostás Mihály Mazsi, a 2004 óta létező Romengo zenekar vezetője és menedzsere. Hogyan viszonyul egymáshoz a két zenekar? Erről beszélgettünk.
A Romengóval ti autentikus cigány népzenét játszotok. Ugye a cigány zenészek közül nem mindenki marad meg az autentikus cigány népzenénél. Ti miért maradtatok meg?
Ezt szeretjük igazából, mi ebben nőttünk bele. Ma már egy picit modernebb azért, tehát nem lehet teljesen azt mondani, hogy tradicionális olasz cigánzenét játszunk, mert eleve nagybőgő, hegedű, húros hangszerek ott vannak a zenékbe, és ettől már nem tud teljes tradicionális lenni. Viszont a gyökerek mindenképp azok. Mi azt gondoljuk, hogy ebben rejlik a cigányság lelke igazából. Minden más az egy felhígított, populáris akármi, amivel mi egyelőre nem tudunk azonosulni, és megpróbáljuk a továbbiakban is ugyanezt a műfajt, stílus képviselni. Mi azt gondoljuk, hogy ennek van értéke, és ezt érdemes megmutatni a többségnek, mert minden mást lehet hallani mindenhol.
Egy kicsit ellentmond a saját magadnak, vagy én érzek egy pici túllépést ezen az autentikus cigányzenén, amennyiben a Mazsimó, Gypsimóra gondolunk, mert azért mégiscsak saját számok, a Gypsy Kings mintájára létrehoztad ezt a zenekart, és ez is nyilván egy nagyon erős nyitás Európába, vagy akár az egész világba. Tehát ez most micsoda ahhoz képest, hogy beszélgettünk itt arról, hogy autentikus cigány népzene a Romengónál.
Így van, ahogy mondod, ugye itt a Romengóról beszéltünk, és abban nem fér bele semmiképp, hogy egy ilyen fordulatot vegyen a zenénk, hogy változtassunk azon a stíluson. A Romengót én azt gondolom, hogy a közönség így ismerte meg, így szereti, és nem szeretnénk felhigítani semmi olyasmivel, amelyről azt gondolom, hogy elronthatja mindazt, amit az elmúlt 20 évben felépítettünk. Ezért mellékvágányon vannak egyéb formációnk, ahol kiéljük mindazt a zenei igényünket, ami még bennünk van, és hatással van ránk a sok utazás során, mert mégis ragad ránk, és szeretnék azt is művelni, megmutatni. Ezért tudott megalakulni a Lakatos Monika és a cigány hangok, a Mazsimó, Gypsimó, és emellett meg ugye főbázisként ott van a Romengo, amit én azt gondolom, hogy legalább 30 évig szeretnénk ebben a műfajban ápolni.
A február 15-i Fonóbeli Mazsimó, Gypsimó lemezbemutató és Romengo koncert kapcsán Rostás Mihály Mazsi zenekarvezetőt kérdeztem. A mai merítést a Romengóval zárjuk. Megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Sajnos borbusz lakik hancsinamol, ki vagy kamertenak a velemol. Sajnos borbusz lakik hancsinamol, ki vagy kamertenak a velemol. Táj bodam és tájt itt a jöter meké gázi, na 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 na. Bemandenél a javot, tuszja jászko deloro, na 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 na. Kajadi egy romani politika, belerom nyengi bari prikezsiga. Politika, pelerom nieki bari prikazia. Taj
hay peneles que romican de tu que buti. Na 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 na. Hay no ves que de ya vamos a cantar toda la jabo. Na 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 na. Hay de dónde es una paso fener. Hay es un chego ya que le se quede. Hay de dónde es una paso fener. Hay es un chego ya que le se quede. Que casi me la hizo sacan tu topicho más. Na 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 na. Que casi me la hizan sajan y coro chuba. Te chipila que sacan chocano.
Chocano.
Te paño la cabuya coco calo. Te chipila que sacan chocano.
Chocano.
Te paño la cabuya coco calo. Paloma, loma, 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 te drete. Paloma, loma, 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 te drete. Aloma, loma, 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 te drete, 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 drete,